FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitva Nemilt hallják, mai műsorvezető kollégám pedig Göbős Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek az adásban.
Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat.
Eljött a nagy nap, hiszen ma visszatért a medencébe és a versenyzéshez Milák Kristóf, úgyhogy mi is úszással kezdjük majd a Víz Összeköt adását, hiszen ma nem csak Milák Kristóf tért vissza, hanem megkezdődött Sopronban a medencés, illetve a nagy medencés országos bajnokság egészen vasárnapig, utána még egy picit majd vízilabdázunk, de most legyen úszás és legyen Milák Kristóf. Két számban is úszott előfutamot, 100 gyors, 200 pillangó. Megnéztem, hogy nagyjából 10 pár perc volt a között, hogy kimászott a 100 gyors előfutama után a medencéből, majd újra beugrott a 200 pillangón. Az időeredmények egyébként egészen jók ahhoz képest, hogy kettőt kellett úsznia, úgyhogy azt láthatjuk, hogy tényleg dolgozott, te mit szűrtél le az eredményekből.
Én azt találtam ki magamnak összehasonlításképpen, hogy megnéztem az egy évvel ezelőtti kaposvári eredményeket. Ugye ott is abból a szempontból hasonló helyzetben voltunk, hogy a párizsi olimpia után nem úszott Kristóf, tehát ott eltelt majdnem egy év, tehát egy 9 hónap körülbelül, 8-9 hónap. Most azért viszont egy év telt el, azt nem tudjuk ugye pontosan, hogy ő milyen minőségű munkát és mennyit végzett. Ugye Szabó Ámos az edzője nyilatkozta nekünk azt, hogy egyébként a munka minősége az rendben volt, de hogy ez mennyi volt pontosan, azt nem tudjuk. De nagyon jó összehasonlítási alap szerintem, hogy egy évvel ezelőtt is a 100 gyors volt a legelső szám az országos bajnokságon, amit úszott. Ott is Németh Nándival harcolt egy óriásit, még ugye nem is voltak most egy futamban, mert Kristóf megnyerte a saját futamát. Ugye azt látjuk, hogy
49-20-at úszott most.
Így van, 49-74 volt egy évvel ezelőtt, tehát ez egy fél másodperces javulás.
Úgyhogy tudta, hogy lesz egy 200 pillangó előfutam.
Így van, és azt is tudta, hogy ugye háromszor kell leúszni ezt a számot, és egyébként ez az egész mezőnyre vonatkozik, most egy picit előre rohanva, hogy most a délelőtti előfutamoknál mindegyik számba érezhető volt az az időeredmények alapján, hogy a versenyzők tudják azt, hogy egy világbajnokság, Európa-bajnokság olimpiához hasonlóan háromszor kell teljesíteni ugye a leghosszabb távok kivételével mindegyik számot ahhoz, hogy valaki nyerjen.
És ugye még, akkor térjünk is még egy picit erre a gondolatra vissza, illetve térjünk ki, mielőtt folytatjuk Milák Kristófot, hogy amíg egy világbajnokságon mondjuk egy előfutamot már nem lehet ellazázni. Itt viszont, ha jó vagy, azt pontosan tudod, hogy itt még belefér, hogyha nem adsz ki 80-90%-nál többet, és erre utalt szerintem Szabó Ámos hétfőn, aki vendégünk volt az M4 Sport a Nemzeti Sportriadóban, hogy 6 számban indul Kristóf, az 18 úszást jelenthet, és nyilván súlyozni, mérlegelni kell, hogy melyek azok az előfutamok, ezt ő nem jelentette ki, ezt én teszem hozzá, ahol még belefér az, hogy egy picit spórolsz az erőddel. Na így úszott 49-20-at, rögtön az első vízbeugrásnál fél másodperccel jobbat úszott, mint tavaly Kaposváron. Ez egy egészen jó előjel, és mondom rá negyed órával később a 200 pillangón pedig egy 2 perc 85 század másodperces időeredmény, ez a második legjobb, Márton Richard mögött.
Ez egyébként egy másodperccel rosszabb, mint egy évvel ezelőtt, amikor egyébként egy másik napon rendezték a 200 pillangót, ami ugye köztudottan gyakorlatilag a egyik, hanem a legnehezebb az összes úszószám közül.
Igen, a 200 pillangóra mondják, hogy a 400 vegyes mellett még a nem hosszabb távok közül, amelyik talán a legizmosabb. Azt minden esetre talán ki lehet jelenteni az első délelőtt alapján, hogy Milák Kristóf nagyon biztató eredményekkel tért vissza. Én megnéztem a vágóképeket, mert voltak kint kollégák, és figyelték a délelőtti előfutamokat, és láttunk mosolyt az arcán, ami mindenképpen egy pozitív jel, úgyhogy én nagyon bízom abban, és ugye erre utalt Szabó Álmos, hogy a kémiát kell újraéleszteni, vagy kellett újraéleszteni Világh Kristóf és a Vilza vagy a Medence között. Talán korai kijelenteni, hogy ez már végleges, de az út az mindenképpen jónak tűnik.
Igen, ugye Kristóffal kapcsolatban kevés dolog van, amit biztosan tudunk, de azt viszont tudjuk az elbeszélésekből edzői és csapattársai hát, hogy versenyezni nagyon szeret. Ugye nála mindig a felkészülési időszak, ezek a több hónapos ciklusok, amik mindig kérdéseket vetnek föl, de azt tudjuk, hogyha ő domad egy medencéhez, akkor nagyon szeret versenyezni. Szeret győzni, szereti megméretni magát. Itt is ez van, ráadásul azért egy országos bajnokság, azt mindig elmondják a versenyzők, hogy az egyik kedvenc versenyük, mert ugye gyakorlatilag az összes felnőtt magyar úszó összejön egy városban, egy medencében, azokkal is találkoznak, akikkel adott esetben mondjuk gyerekként együtt úsztak, de most más klubokban vannak. Tehát egy ilyen hatalmas, nagy ilyen baráti sportági dzsembori is az egész.
Van, aki fél évig nem látja a másikat, és itt viszont több napot együtt versenyeznek.
Szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy így kezdődik egy OB Kristóf számára, azért nyilvánvalóan, gondolom én, azért majd a döntőkre, középdöntőkre majd megérkeznek a sajtóképviselői is, szerintem azért szurkolók is lesznek, az nagy kérdés lesz, hogy erre hogy reagál majd, de ha itt délelőtt van mosoly, akkor szerintem délután is lehet majd. És ugye fontos az, hogy most még csak egy középdöntő jön majd először, ott én már várok egyébként Európa-bajnoki szintet.
Már középfutamban?
Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy a Nándival ők ki tudják egymásból hozni ezt az eredményt. Ugye egy másodpercre vannak nagyjából az Európa-bajnoki szinttől, szerintem az simán meg lehet akár már a középfutamban is.
Azt mondta egyébként Plagányi Zsolt, Németh Nándor edzője, hogy ugye nagyon komoly szinteket határozott meg Sós Csaba szövetségi kapitány az Európa-bajnoki kiütést illetően, és az például 100 méter gyorsan egyébként a tavalyi világbajnokság 7. vagy 8. legjobb ideje, tehát tényleg egy olyan idő, ami nagyon komoly, tehát most lecsupaszít, hogy mindenki értse, nem turistákkal akar kiutazni majd a párizsi Európa-bajnokságra, hanem olyan versenyzők kerülhetnek be a magyar válogatottba, akik mondjuk legalább középfutamot vagy elődöntőt tudnak majd úszni, és azért ez a 100 gyors, ez egy nagyon komoly szám, és jó látni azt, hogy ebben a német Nándinak van egy hazai rivális, akivel, ahogy mondtad, egymást tudják húzni.
És nem is akármilyen rivális, tehát hogyha visszagondolunk itt a 2022-23-as évekre.
Az országos csúcs ostromlásra gondolsz?
Így van, ugye felváltva ostromolták egymás országos csúcsát, ha jól emlékszem, OB-n, aztán a római Európa-bajnokságon is. Tehát ez egy nagyon jó páros, és tényleg az emberek fejében Világh Kristóf alapból úgy él, mint egy pillangó specialista, aki abban a számban verhetetlen. De azért Kristóf, amikor a top formájában volt, akkor a világ legjobbjaival, és itt mondjuk itt Németh Nándorra gondolok,
harmadik olimpiai
versenyben volt, sőt, volt, amikor le is győzte őket, tehát ő abszolút a világ élvonalába tartozik ebbe a számba is, hogyha éppen úgy alakul a felkészülése, vagy azt a számot célozná meg. Én például hiszem azt, ha ez most tényleg csak egy ilyen elképzelés, vagy egy, hogy mondjam, ennek nincsen valóság alapja, de mondjuk a Kristóf elengedi valamelyik pillangószámot, és csak a 100 gyors lenne a főszáma, szerintem ugyanúgy dobogó esélyes lenne bármelyik világversenyen. Ez csak egy feltétel.
Igen, most azon gondolkodom, hogy...
De nyilván neki a pillangó technikája, a pillangó úszás, azt tudjuk, hogy annyira egyedülálló az egész világon, hogy tehát az, hogy ő azt elengedje, azt nyilván nem tudjuk elképzelni. De ha a 100 gyors lenne a főszáma, akkor szerintem ugyanúgy ott lenne a világ elitben.
Azt mondta Sós Csaba szintén a Nemzeti Sporthíradóban, és szintén hétfőn reggel 7 órakor volt a vendégünk. Ha Világh Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki mit csinál, és valahogy ez kicsit összhangban van azzal, amit te mondasz, hogy ha esetleg a 100 gyors lenne a prioritás, akkor valószínűleg abban is extra klassz is lenne, de azért szerintem valami esőgő, hogy maradni fog ennél a pillangos történetnél, mert jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy itt bárki is lenne vetétársa, bár pont ugye az amerikai egyetemi úszóbajnokság kapcsán beszélgettünk arról, hogy sosem lehet tudni, hogy mikor jön egy olyan fiatal, aki aztán...
Vagy egy Kósh Hubert.
Vagy egy Kósh Hubert, aki fiatal és első magyar, aki mondjuk egy adott számban hirtelen egyeduralkodói státuszra tehet szert, de nagyon szurkolunk Milák Kristófnak, hogy végig mosolyjal az arcán ússza és teljesítse ezt a soproni országos bajnokságot. Ugye 6 számban indul majd, 50-100-200 pillangó, illetve gyors, azért az egy nagyon komoly penzum. Ma 17 óra 30 perctől egyébként kedves hallgatók is nézhetik a futamokat az m4sport.hu oldalon, 6 órától pedig már az M4 Sport is közvetíti, előtte még egy másik sporteseményt közvetít majd az M4 Sport, jégkorongot, úgyhogy meglátjuk, illetve lehet látni majd Milák Kristófot, és hogy mondjuk a sajtó képviselével beszéle, azt most még nem tudjuk. Én arra tenném a voksomat egyébként, hogy majd a vasárnapi utolsó nap után fog nyilatkozni. Erről egyelőre semmit nem tudunk, nem is érdekes. A lényeg, hogy találja meg újra az örömét az úszásban. Milák Kristófot egy picit engedjük el, és hát Németh Nándiról már beszélgettünk, aki szintén világbajnoki érmes, de hát több klasszisunk is bemutatkozott ma az előfutamok során. Én a 800 gyorsot illetően nem is tudom, hogy fogalmaztam itt a kis előzetes csillagok háborúja.
Igen,
vagy,
igen, jól emlékszem, ez volt.
Szóval elképesztő mezőnyünk van, hát az tényleg világszínvonal, ami ott van, mert hogy van egy Sárkány Zalán, egy Betlem Dávid és egy olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, nem is beszélve mondjuk még arról a Nagy Nándorról, aki szintén a Balaton képviselője és egészen jó időt úszott. Úgyhogy abban a számban azért egészen extra lesz majd a döntő, és még ott van a fiatal Pápai Olivér, aki ugye negyedik időt úszta, úgyhogy az egy olyan szám lesz, itt azt hiszem holnap rendezik majd a döntőt, hiszen itt csak előfutam és döntő van, úgyhogy hát azt látjuk, hogy Zalán jó formában tért vissza a tengeren túlról, hiszen ővé volt a legjobb idő, ami nyilván csak egy kiindulási alap, hiszen 800 méteren azért nem kellett megszakadni, hogy bejussanak a döntőbe. Sárkány, Rasovszky, Betlem lett a sorrend az előfutamban.
Így van, de egyébként hogy nagyon érdekes ebből a számból, hogy ez az első alkalom, hogy országos bajnokságon kétszer kell leúszniuk ezt a távot.
Nem egy időfutam van.
Nem kvázi. Egy időfutam van, tehát lehetett egy kicsit próbálgatni a medencét, játszani a többiekkel, de azért az időeredmények egyelőre azt mutatják, hogy Zalán van a legjobb formában, ugye majdnem 4,5 másodpercet vert körülbelül a Rasóra a második helyen, utána jött a Dávid, ez egy nagyon-nagyon erős hármas, de szerintem a Zalán abból a szempontból előnyből indul szerintem a többiekhez, hogy ő egy brutális felkészülés, és egy nagyon jó verseny után érkezett ide.
Sőt, alapvetően két versenyből, ráadásul. Hiszen volt ugye egy konferencia döntő, meg egy nagy döntő, tehát neki tényleg megvan az, hogy már a rutinja, amit ugye ilyenkor mindig vissza kell hozni.
Igen, de az úszók nagyon szeretnek egyébként, tehát az a két verseny között van egy pici lazítás, akkor az nagyon jól tud jönni, főleg egy ilyen országos bajnokságon, hogy valaki lendületből érkezik. Nálam ő a favorit egyébként ebbe a számba, de azért a két kihívója az nem egy szokványos név, tehát hogy egy olimpiai bajnok és egy olimpiai bronzérmes úszik majd mellette a két oldalán, ez egy szerintem az egyik legjobb döntő lesz, de nyilván majd az 1005-nél is egyébként nagyjából szerintem ki lehet jelenteni, hogy ugyanez a hármas fog versenyezni majd a dobója, sőt valószínűleg egyébként 400-on is hasonló lesz majd a felállás. Itt szerintem azért nagyon érdekes az, akiket említettél a fiatalok, tehát Pápai Olivér volt az, aki, ha jól emlékszem, a tavalyi kaposvári OB-n robbant be, úgymond a felnőttek közé, de hát még
2009-es
születésén. És azért Sárkány Zalán a testvérével úszhat majd a döntőbe, az megint egy érdekes dolog. Én nagyon várom ezt a 800 gyorsat holnap majd.
Az jutott eszembe Zalánnal kapcsolatban, hogy 2026 áprilisát írjuk. El tudod azt képzelni, hogy a következő 2,5 évben esetleg nyílt vízen is próbálkozik, mert ott nagyon szigorúak az indulási lehetőségek, a kvóta szabályok, Jovicskát tévedek, de szerintem csak kettő magyar lehet legjobb esetben is majd 10 kilométeren.
Ez így van.
Márpedig itt Zalánt abszolút képesnek tartom én magam arra, hogy adott esetben komoly riválisa legyen 10 kilométeren is bármelyik világklasszisunknak. Nem tudom, hogy egymás között ez szóba kerül, és azt is el tudom képzelni, hogy megbeszélték, hogy 28-ig Zalán medence, és ő is bologatott, hogy ez teljesen rendben van a dolog, és majd mondjuk 28 után változik a helyzet, de azért ez egy érdekes gondolat.
Én szerintem ő még nem számol a nyílt vízi úszással, mert szerintem akkor már látnunk kellett volna őt ilyen-olyan világkupa versenyeken, sorozatokban többször indulni, és azért...
Mondjuk az USA-ból nehezebb elszakadni talán.
Nehezebb, de szerintem, hogyha ez lenne a cél, akkor valahogy meg lehetett volna oldani. Azért az Alánnál látszik az, hogy medencében milyen gyönyörűen fejlődik folyamatosan, és arra esetleg, hogy mondjam, rátenni egy nagyobb tétet, hogy mondjuk az olimpiai bajnokot és az olimpiai bronzérmest valamelyikét kiszorítva ő mondjuk nyílt vízbe is elinduljon.
De kockáztatja a medencés dolgokat. Igen,
szerintem azt nem tenné.
Felvetés.
Ugye a párizsi olimpia gyakorlatilag ez a három versenyző úgymond meg is egyezett abban, hogy mi lesz a felállást, hogy ki melyik számot fogja úszni a párizsi olimpián nyílt vízben, illetve medencébe. Én azt gondolom egyébként, hogy Rassó lesz az, aki, hogy így fogalmazza, kiszorul a medencéből. Én szerintem őt nyílt vízben láthatjuk majd az olimpián, reméljük, hogy el is jut oda. Medencében pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid. A két fiatal lesz az, aki majd szerintem éremért fog harcolni.
A kedves hallgatóknak tehát bátran ajánljuk majd a 800 férfi gyors döntőjét is a Soproni Országos Bajnokságon. Maradjunk akkor még egy picit a férfi vonalon. Kós Hubert neve elhangzott már, sőt, tehát az elmúlt hetekben gyakorlatilag csak róla beszélgettünk itt, mert egészen elképesztő, ahogyan elkezdte ezt az évet. Kós Hubert nem lesz itt az országos bajnokságon, mint egy texasi csapattársa, Pádár Nikolett sem úszik majd az OB-n. Ellenben egy fiatal Kóst látunk majd a medencében, méghozzá a testvérét, Kós Olivért.
Igen, és hát ugyan még csak tényleg néhány órája tart az országos bajnokság, de az első nap legnagyobb meglepetése nekem mindenképpen ő. Tehát az, hogy 50 háton a legjobb idővel jutott tovább. Jászó Ádám ott
maga megi utasítva. Ez a nem mindegy. Igen.
Tehát, és ráadásul egyébként egy egész jó idővel, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy valami gyengécske idővel oda került a rangsor élére, és egyébként 100 méter gyorsan a harmadik idővel jutott tovább Kós Olivér, akiről azért eddig nem nagyon sokat lehetett látni. Például a nagyon érdekes, hogy az 50 hát, ugye most egy 25-21-es idővel jutott tovább. Megnéztem, van a Swim Rankings, az mindenkinek a egyéni csúcsát ott lehet megtalálni. Hát 2018-ból egy 36-24-es egyéni csúcs volt, az még nem tudom, Delfin 2-be, vagy milyen korosztályból jegyezhették fel neki. Nagyon érdekes, nagyon kíváncsi lennék majd, vagy kíváncsi leszek az interjúkra, hogy az elmúlt hónapokban, hogy azt tudjuk, hogy például a októberi világkupa sorozatban volt, hogy a testvérével ugye együtt versenyeztek, ha jól emlékszem, talán még döntőben is úsztak
voltak
együtt.
Voltak egy döntőben.
Igen, hogy esetleg mondjuk Hubi adott-e neki olyan tanácsokat, amivel most így kilő a felnőtt mezőnybe, vagy ez tényleg csak a befektetett munka eredménye, nyilván inkább az utóbbi.
Ha valaki bármikor felhívhatja Kós Hubertet, az biztos, hogy Kós Olivér.
Az biztos.
És most ugye
az biztos.
25-21-et úszott, Jászó Ádám pedig 25-22-t. Ebben a számban egyébként már ma lesz a döntő, mert hogy...
Kétszer ússzák le délután.
Így van, tehát az 50 női, illetve férfi hát döntőit ma rendezik, illetve lesz ma még egy váltó döntő. A minden további számban ma csak középfutamokat láthatnak majd a kedves nézők, hogyha az m4sport.hu-t vagy majd 6 órától az m4sportot választják. De azért az, hogy Kós Olivér is háton repesztett egy ilyen időt, ez már nem a véletlen műve, tehát nyilván, hogyha a testvéred a világ legjobbja, akkor egyrészt el is tudott tőle lesni, lehet, hogy az adottságok is hasonlóak, meg hát van előtte egy példa. Tehát, hogyha valaki látta, hogy mennyit dolgozott, és mi mindent áldozott fel az edzések oltárán Kós Hubert, ez biztos, hogy a testvére.
Igen, és azért Hubinak a családi hátterét ismerve, én azt gondolom, hogy a testvére is ugyanannyira hisz a munkában, a befektetett energiában, és én azt gondolom, hogy tehát az úszás alapvetően tényleg egy tanulható sportág, hogyha megdől egy világcsúcs, akkor mindenki azt kezdi el másolni, hogy ott hogy mit csináltak. Azért, hogyha a testvéred két szemben is világcsúcs tartó hátúszásba, biztos vagyok benne, hogy felemelem a telefont, hogy figyelj, mit kéne azt csinálnom edzésen, hogy ezt most így megközelítsem. Lehet, hogy a vonal túlsó végén valami olyasmi hangzik el, amitől megrettenek, de ha látjuk azt, hogy ennek milyen eredménye van, akkor azt össze lehet hozni. Én szerintem ő most valószínűleg nagyon-nagyon beleállt a munkába, ugye egy 21 éves fiatalemberről beszélünk. Nagyon jó lesz az 50, hát ez is. Mert azért Jászó Ádám, szintén egy igazi sprinter, aki az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sokat fejlődött, és most
Pécsiek úszója.
Ő került ugye a második helyre, nyilván nem tudhat, ugye az 50-re mindig azt szokták mondani, hogy ott nincs tartalékolás. Persze az időeredmények azt mutatják, hogy azért ettől független az előfutomban nem úszott mindenki valószínűleg maxot, de a középdöntőben biztos, hogy az kell már mindenkinek teljes erőbedobással kell mennie, ebből meg simán EB szint lehet szintén már a középdöntőben, ahogy mondtam.
És hogyha ilyen közel vannak egymáshoz, akkor itt akár két EB szintesünk is lehet. Most egy nagyon picit előleugrottam az esti döntőkre, de ebben a számban, hogyha mondjuk egymás mellé kerülnek, bár ha valahol nincs kikandikálás, az az 50 hát.
Mert ott még nem is tudsz
körbenézni. De az biztos, hogyha tudod, hogy van melletted valaki, aki ugyanarra képes, mint te, az lehet jótékony hatással. Hát milyen jó, hogy már a sokadik szám, aminek kapcsán arról beszélgetünk, hogy van két nagyon jó úszónk. Hát meglátjuk, hogy Kós Olivér lesz-e ennek a Soproni Országos Bajnokságnak az egyik, azt nem mondom, hogy felfedezettje, meg azt sem.
Szerintem mondhatjuk egyébként, de lehet, akár igen, mondhatjuk igen, is. Lehet. És én annyit ez még hozzátennék, hogy szerintem Kós Hubert szempontjából is szerintem egy nagyon jó dolog lenne, hogyha a testvére ott lenne az Európa Bajnokságon. Ugye Hubi mondta el azt a világkupa fordulóban, hogy amikor ott volt a testvére, az neki egy külön motiváció volt, nem is motiváció, inkább egy ilyen
pozitív
érzelmi
töltet.
Plusz, igen, hogy a testvérével egy versenye lehet, és hogyha szerintem egy Európa-bajnokságon együtt képviselhetnék Magyarországot, akkor az lehet, hogy még segítene Hubinak néhány tizedet abban, hogy jöjjön mondjuk az a nagymedencés világcsúcs 200 háton.
Hát azért az nagy dolog, hogy amikor mondjuk egy család szempontjából mind a két, vagy két testvér is ott van, vagy két gyermek
igen.
Ott van a válogatottban. Hát van még egy család, ahol sokáig ketten úsztak a válogatottban, és a család egyik tagja még mindig ott van, mert hogy Verasztó Dávid nevezett az országos bajnokságra, méghozzá 6 egyéni számban, és láttam, hogy a jövő SC váltójában is szerepet kap. Óriási hőse ő szerintem a magyar úszósportnak, mert Dávidot nem úgy kell elképzelni, hogy akkor benevezett még mondjuk az 50 gyorsa, meg az 50 hátra, hogy kipipálja, hogy még egy országos bajnokság, hanem bizony a 400 vegyes, 200 vegyes, tehát a standard számai mellett még váltó, meg 100, meg 200 méter mell, meg aztán valamelyik pillangószámot is ússza, úgyhogy hát elképesztő az az akaraterő, hogy Dávid nem tudja elengedni az úszást nem tudja elengedni Verasztó Dávidot, de te egy igazi talán nem túlzok, ha kicsit ilyen élő példakép, élő legenda státusz, aki még mindig beleáll az edzésbe, és eljön és megmutatja, hogy igenis ő még komoly szintet képvisel.
Igen, és amennyire jól tudom, amikor ő még nagyon komoly szinten úszott, tehát még bőven válogatott volt, ő már akkor is azért a civil életben dolgozott, tehát ő elment hajnalba edzeni, utána elment, csinálta a kis munkáját, majd délután még egyet edzett. Azt gondolom, hogy most valószínűleg ez már nem így van.
Illetve nagyobb megfordult az arány talán, tehát már inkább civil élet és edzések.
Így van, de szerintem az ő esete az a sport szeretetéről szól igazából.
Abszolút, abszolút.
És szerintem az külön dicsérendő, hogy valaki az úszás nem tudja elengedni. Azért hány olyan példát tudnánk mondani magyar és akár külföldi szempontból is, hogyha valaki befejezte az úszó karrierét, akkor az első 5 mondatából 2 az arról szólt, hogy most fél évig a medence közelében se fog menni. Dávid ennek ellenére itt van, és tényleg az általad felsorolt legkeményebb számokba teszi próbára magát, és szerintem a fiataloknak is egyébként ez egy nagyon, nagyon jó példa. Tehát, hogyha egy tizenéves srác feláll a rajtkör, és ott áll mellette Verrasztó Dávid, egy többszörös világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Európa bajnok, az egy nagyon jó motiváló erő lehet a jövőre nézve, hogy nézd meg, itt van ez a most már bőven 30 pluszos srác, és csinálja.
És nem is akárhogyan. Sokat beszélgettünk a férfi úszókról, beszélgessünk a hölgyekről is, az már elhangzott, hogy Pádár Nikolett ugye nem jött vissza Európába az Egyesült Államokból.
És végül.
És Ábrahám Innát, ha jól tudom, akkor meg is műtötték, ugye volt neki egy ilyen nagyon fura sérülése, hogy köröm probléma, fogalmazzunk így, úgyhogy ő nincs itt ezen a magyar bajnokságon. Aki viszont itt van, és talán egy nagyon picit a visszatérő szót is mellé lehet tenni, Jákül Vivienre gondolok, aki 200 női pillangón a legjobb időt úszta az előfutamban, ami nyilván csak egy kiindulási alap, de ott volt 1500 gyorson is, ahol pedig a harmadik lett Mihályvári Farkas Viktória, valamint a szintén örök ifjú Kése Jajna mögött. Szóval Jákül Vivien, aki visszatért ugye a korábbi edzőjéhez, nagyon szurkolunk neki, hogy visszatérjen arra a pályára, amit láttunk Párizs előtt. Még mindig szemtelenül fiatal Vivien, hiszen 2008-as születésű, tehát 18 éves. Mit szűrtél le az ő első délelőttjéből az OB-n?
Hát nagyon nehéz igazából érdemi dolgokat mondani, mert főleg az 1500 gyorsnál látszik az, sőt inkább úgy mondom mind a két számnál látszik az, hogy ugye többször kell leúszni ezt a számot, és talán...
És két gyilkos szám.
Előzetesen, tehát ez a két szám, amiről azt mondtuk, hogy ez a két legnehezebb. Itt meg, hát most meg kell néznem pontosan, de talán fél óra volt a kettő között.
Nagyjából.
Mert nagyon-nagyon közel volt a kettő egymáshoz. Az, hogy ő egyáltalán ezt le tudta úszni, mert szerintem az önmagában az egy óriási dolog, és az, hogy egy első és egy harmadik helyet hozott ebből össze, dicsérendő. Az időeredmények egyébként megint nagyon-nagyon távol vannak egyébként mind a két számban az Európa bajnoki szinttől, de nyilván itt semmi másról nem szólt a dolog,
mint továbbjutás.
Továbbjutás be a döntőbe, ugye az első 1500 gyorsan Mihályvári Farkas Viktória lett az első, ő is nagyon messze volt az EB szinttől, de ott egyébként az első 5 vagy 6 úszó, Fábián Bettina is ott van a rangsorba, képes lehet arra szerintem, hogy EB szint időt ússzon. És ha azt nézzük egyébként, hogy van egy olyan döntő, ahol ugye ez a férfiaknak a 800, 400, 1500-re ugyanúgy érvényes, tehát ugye az Európa-bajnokságra, ha jól tudom, kettő magyart fognak csak kivinni számonként, nem úgy, mint korábban, hogy hármat, négyet.
És akkor az elő...
És oké, hogy papíron ugye még lesznek versenyek az országos bajnokság után, tehát júliusig lehet szintet úszni, de alapvetően azt gondolom, hogy a legtöbben azért csúcsformát időzítettek erre a versenyre. Úgyhogy itt nagyon jó döntők néznek ki szerintem.
Hát 1500 női gyorsan Mihályvári Farkas, Kése, Jákül, Fábián, ez egy nagyon-nagyon erős négy.
Nagyon erős, igen, és ugye Flüknúra is ott van, jól tudtál.
Így van, az ötödik
idővel. Az egy nagyon-nagyon erős döntő lesz.
Csak érdekességképpen mondom, hogy amíg Jákül Vivien Fábián Bettinával is küzd majd 1500 női gyorsan, addig 200 pillangón Fábián Fannival, aki Bettina nővére, és a második időt húzta pillangóban, a szegedi úszóegyletnek a versenyzője, úgyhogy itt is a család büszke lett arra, hogy van két olyan versenyzője, akik ténylegesen a magyar élmezőnybe tartoznak. Maradjuk még a hölgyek vonalán, ugye 100, illetve 200 gyorsan nem láthatjuk majd Pádár Nikolettet és Ábrahám Minnát, 100 női gyorsan viszont már láthattuk azokat, akik itt vannak az OB-n. Nincs meglepetés, Senánszki Petrája a legjobb idő. Nekem, ami egy picit meglepetés volt, az talán Ugrai Panna, és bár ez egy előfutam, amit csak meg kellett csinálni, és így is simán tovább ment, de a harmadik magyar lett, ugye Orbán Boróka, 2008-as születésű Ferencváros, illetve a második legjobb magyar idővel rendelkező versenyző, a harmadik legjobb magyar idővel rendelkező pedig Ugrai Panna, és azért hangsúlyozom ki a magyar idővel, mert ez egy nyílt magyar bajnokság, és hát itt jó néhány spanyol befurakodott a legjobbak közé, és hogyha nézel az időket, illetve nem is az időket, hanem a születési időket, akkor itt 2010-es, 11-es spanyol versenyzők is vannak, úgyhogy egyébként ez jót tesz szerintem, hogyha mondjuk van egy olyan magyar bajnokság, ugye 10-es döntők lesznek majd, pont ezért, mert nyílt, igen, ahol mondjuk nem csak egy-két jó idővel rendelkező úszó van ott a fináléban. Szóval Ugrai Panna,
Igen,
ebből nehéz mit kiolvasni.
Azt viszont szerintem ki lehet olvasni, tehát hogy még a Panna ideje se olyan rossz szerintem ahhoz képest, hogy milyen szintidő van, tehát itt már is megmondom egy pillanat, mert ugye 100 gyorson, 53-71 a szintidő, ugye Senánszki Petra 55-96, tehát az 2 másodperc, 2 úszással azt még bőven be lehet hozni.
Abszolút.
És azért Panna is megmutatta a Lublini EB-n főleg, tehát az volt szerintem neki talán karrierje egyik legjobb versenye, hanem a legjobb, vagy előtte az olimpiai időszak is nagyon jól sikerült, tehát ő már tudja, hogy kell beosztani az erőt egy 3 úszásra. Én majdnem, hogy biztos vagyok abban, hogy dobogós lesz, sőt, azt nem merem megkockáztatni, hogy nyer, mert ez egy Senánszki Petrán gyorsabb magyar úszó nem nagyon van.
51 százon nagyon-nagyon nehéz megverni. 51 százon
nagyon-nagyon nehéz megverni. Szerintem Ábrahám Minna lenne egyébként az egyetlen, aki azt mondanám, hogy őt esélyesebben mondanám ebbe a számba, de így szerintem a Senánszki ugrai páros fogja eldönteni egymás között majd a győzelmet.
Még mielőtt vízilabdáznánk a Víz összekött végén, egy számról még beszélgessünk, a 200 női mell előfutamairól, ahol egy fiatal lány, Zámbori Hanna Zsófia úszta a legjobb időt. Ő nincs még 17 éves, és tavaly a rövidpályás országos bajnokságon Debrecenben is megnyerte ezt a számot, illetve a magyar bajnoki címet. Továbbra is talán ez az egyik, hogy fogalmazzak, hogy érthető legyen, a legkevésbé erős száma a magyar úszósportnak, akár női, akár férfi vonalon is. Fangli Henrietta végül nem állt rajta 200-on, de ugye neki eleve a 100 méter, amelyik inkább közelebb áll a szívéhez. Viszont itt most van egy 17 éves lány, akiben motoszkál valami. Reméljük, hogy látjuk őt még ezen a 2.30-as időn bőven-bőven javítani.
Hát ugye ott egy 2.23-as szintidő van meghatározva. Nagyon nehéz mit mondani, mert ez a 200 mell egyébként az szintén egy elég speciális és kemény szám, tehát ott nem látom azt, hogy valaki mondjuk 2 vagy 3 másodpercet akár tudna javulni egy középdöntőre.
És ez az idő, amit most mondtál, ez jobb, mint a jelenlegi magyar rekord, azt megnéztem.
Azért van.
Kovács Ágnes tartja még a 2.24.03-mal, és mit mondtál? EB szintre 2.23-as idő.
2.23, így van, igen.
Úgyhogy, de hát Zámbori Hanna előtt a jövő, 17 éves lesz, úgyhogy
hát bőven. Legyen így, mert nagyon nagy szükség lenne egyébként. Ugye Fangli Henrietta már megmutatta azt, hogyha van egy hogy fogalmazok, közepesen jó mellúszónk, akkor már mindjárt el tudnak indulni a vegyes váltóink, az úszóknak egyébként egy örömúszás, egy buli, mindenkinek jót tud tenni a lelkének, hogyha egy váltóban a másikért küzdhet.
Emlékszem, mit mondott Kós Hubert a mellúszást illetően, és Milákot illetően?
Bevállalná, igen, nagyon jó mondás volt egyébként, nekem nagyon tetszett, és szerintem még Hubi, ez egy ilyen félig vicces mondat volt, tehát hogyha szerintem a Kristóf ráírna, hogy na jó, akkor tényleg bevállalod, és azt mondja, igen, csináljuk. Úgyhogy nagy szüksége lenne szerintem a magyar válogatottnak minél több jó mellúszóra.
Azt mondta egyébként Szabó Álmos, hogy ha úgy alakul, akkor Milák Kristóf úszik váltót Párizsban, mert hogy a terveikben szerepel az Európa-bajnokság, nagyon messze van még, nézzük meg, hogy mi lesz Sopronban. A kedves hallgatóknak mondom tehát, hogy ma 17 óra 30 percre az m4sport.hu oldalon lehet követni majd a Soproni Országos Bajnokság, Magyar Bajnokság közép döntőit, illetve azt a 3 döntőt, ami lesz, 18 órától pedig az M4 Sport a televízióban is közvetíti. Egyébként egészen vasárnapig a közmédia felületein lehet majd látni az országos bajnokság döntős futamait. Van még néhány percünk, egy kicsit vízilabdázunk, hiszen a férfi válogatott az elmúlt héten szerepelt a világkupa Görögország és a rejtezőjében. A múlt héten már rejtettünk arról szót, hogy milyen jól indult a magyar válogatottnak a selejtezője, együtt izgultuk végig, azt hiszem a szerb meccset nyertük meg múlt héten szerdán, és ezzel meg is lett a világkupa szuperdöntőre való kijutás. Aztán jött a világkupának egy második szakasza, az 1-4-ért zajló küzdelem, 3 meccs és 3 vereség a spanyoloktól, a házigazda görögöktől, valamint az olaszoktól, de hát Varga Zsolt is úgy fogalmazott meg a játékosok többsége, hogy 2 részre kell bontani a tornát, a selejtező, ami nagyon jól sikerült 3 győzelemmel, és a második része, ahol már a több játék lehetőséget kaptak a fiatalok. kicsit az embernek nyilván a fáj a szíve, amikor látja az eredményeket, hogy ez három vereség, de ezt most tényleg be lehetett áldozni talán a csapatépítés oltára, mit gondolsz?
Abszolút így gondolom, és látva a csoportkörben lejátszott mérkőzéseinket, mindegyik meccs élet-halál meccs volt. Tehát ha a végjátékokat vesszük, utolsó pillanatos gólok, védekezések, tényleg
büntető párbaj,
már akkor gondoltam azt, hogy ez valószínűleg annyit kivett a csapatból, hogy ezt nem lehet folytatni így, és ha jól emlékszem, talán az első, amikor az első négyért zajló rájátszás volt, akkor megláttam, hogy ha jól emlékszem, akkor Jansik, Szilárd és Fekete Gergő volt az, akik pihenőt kaptak, és így mentünk bele a spanyolok elleni összecsapásba. Ott azért sejtettem, hogy ez a része már arról szól majd, hogy megnézzük, hogy hosszú távon ki az, akikre lehet számítani, ki az, akik bírják a strapát.
Kik azok, akik vezérek tudnak lenni?
Így van, de ettől függetlenül, tehát fizikailag szerintem már nem volt elvárható egy ilyen alapszakasz, vagy csoportkör után, hogy ezt a három meccset sikere vegyük. Ráadásul az egyik meccsen, talán a spanyolokra mondta azt Varga Zsolt, hogy ott nem is ment annyira a játék a csapatnak. A másik kettő már sokkal több pozitívumot látott, de ez most erre volt elég. Szerintem ismerve a Zsoltot, nagyon sok pozitívumot tovább tud vinni ezzel a tornával, és ugye gyakorlatilag itt lesz majd a világkupa döntő, most már lehet arra készülni. Ugye tudjuk azt, hogy ő azt mondta, hogy arra a viadalra az akkor legjobb formában lévő játékosokkal fog készülni, tehát ott nem lesz elvileg nagy próbálgatás, ott tényleg a legjobb formában lévő magyarok fognak játszani, és ugye abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem 16 játékos közül kell kiválasztani a 15-öt, hanem mondjuk, nem tudom, 25 vagy akár mondhatjuk, hogy 30 játékos közül is.
Igen, ugye ezen a tornán Vámos, Manaherc, Angyal és Nagy Ákos sem volt ott a magyar csapatban. Ugye Nagy Ákos az utolsó pillanatban maradt ki az együttesből, Lein Weber, Oliver került be végül a keretbe. Nem akarom az Alánki Gergős történetet újra felemlegetni, de ugye...
De hozzá tartozik, de szerintem.
De ő sem volt itt, viszont arról is beszélt a kapitány még a világkupa előtt, hogy ha nyáron úgy alakul, és mondjuk olyan formában van Alánki Gergő, akkor biztos, hogy a keret összetartásra meghívót kap. Tehát azért itt a rutin hiányzott a csapatból, olyan értelemben, hogy a meghatározó játékosok közül, és mondjuk az idősebb generációról beszélek, Fogelsom, aki egyébként nem lehet nagyon idős játékosnak tekinteni, de rutin szempontjából igen, és talán Jansik Szilárd volt még ott, aki még az elmúlt 8 évben folyamatosan válogatott volt, a többiek fiatalok, és hát Vígvarince, Vígvári Vendel, Fekete Gergő és Nagy Ádám is tudott húzóember lenni, sőt, hát kigyűjtögettem, hogy a 6 meccsen nagyjából majdnem mindig ők voltak, akik a legeredményesebb játékosok voltak, úgyhogy szerintem sok tapasztalatot gyűjtött Varga Zsolt, és hát ez abszolút
építő. A foglalkozás elérte célját, szerintem, ahogy mondani szokás ezen a tornán.
És ugye Lugosi Csongor, valamint Daladöme szemében volt két olyan vízilabdázónk, akik komolyabb világversenyen most először mutatták meg magukat, illetve hát Lein Weber Oliver, vele kapcsolatban talán egy érdekesség, azt hiszem 3 meccsen kapott lehetőséget, a szerbek, a spanyolok és az olaszok ellen. Ugye a leendő olasz gólkirályról beszélgetünk, igen, és azt néztem, hogy itt a válogatottban egyelőre még nincs meg az első gólja, de hát ez is egy folyamat, amíg valaki eljut arra a szintre, hogy itt is ugyanúgy bíznak benne, mint ahogy olasz klub csapatában.
Hát hogy ne, én emlékszem Nagy Ákosnak az esetére, aki amikor szingapúri világbajnokságon volt, ugye újonc, és talán az első 2 vagy 3 meccsen még nem kapott lehetőséget, és utána egy kicsit beszélgettünk, és tényleg egy ilyen kis megszeppent fiatal srác volt, aztán ha jól emlékszem, a japánok elleni csoportmeccsen kapott először bizalmat, és még ott is olyan nagyon félénken nyilatkozott, aztán ott tartottunk a torna végére, hogy ő lett az egyik meglepetés ember. Tehát azért azt gondolom, amikor valaki egy magyar vízilabda válogatottba lehetőséget kapott, ott valószínűleg először még, hogy mondjam, a társak tiszteletét is ki kell érdemelni, ő még valószínűleg ebben a fázisban van, de hát egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, és azt már többször elmondtuk, hogy az olasz bajnokságban gólkirálynak lenni, azt szerintem
az elképesztő az teljesítmény.
Tehát ott általában korábban ilyen Zalánki Gergő, Dusan Mandic és hasonló kaliberi játékosok az, akik ennek a rangsornak az élén szoktak végezni.
Sydneyben lesz majd júliusban ez a szuperdöntő, meg van már a 8 kijutó csapat, ugye a spanyolok, olaszok, a görögök, illetve a magyar válogatott játszott az első 4 helyért Görögországban, ez a 4 csapat tehát kijutott, spanyol, olasz, görög, magyar. Az 5.-8. helyért zajló görögországi selejtezőben az 5. helyet megszerző horvátok is kijutottak, úgyhogy hát Szerbia nem utazik Sydneybe, illetve még egy másik tornáról, ugye a Divízió 2-es tornáról, Montenegró, valamint Georgia, illetve a házigazda jogán Ausztrália lesz ott ebben a 8-as döntőben, úgyhogy a szerbek nem utaznak Sydneybe. Valami azt súgja, hogy annyira nem bánják, hogy lesz egy pihenősebb nyaruk szerintem.
Biztos, hogy
mert azért, ha valahol sok a 32-34 év feletti játékos az a szerb csapat, még azt így zárójelben halkan mondom, hogy lehet, hogy nem is nagyon akartak ők ezen a Sydney tornán annyira részt venni, bár akkor meg elmentek volna egy fiatal csapattal tapasztalatszerzés céljából. Minden esetre nem maradunk nagy torna nélkül a nyáron sem, ami a vízilabdát illeti.
Így van, hát a szerbektől szem ez egy abszolút szándékos dolog volt, hát 5 darab Európa-bajnokkal jöttek el erre a viadalra, megnézték azt, hogy milyen fiatalokra lehet számítani, és azért nézve a szerbek meccseit, tehát még azért ott vannak erős játékosok az utánpótlásban, nagyon-nagyon jó játékosok, ezt most sikerült szerintem úgy kimatekozniuk, hogy mindenki pihenhessen. Én egyébként azt gondolom, hogy 80%-ban ők neki fognak menni az olimpiának ezzel a idős csapattal. Én egyébként abszolút a híve vagyok annak, hogy egy háromszoros olimpiai bajnok gárdának meg kell adni a lehetőséget a negyedikre is. Én így éreztem annó a magyar válogatottnál, és szerintem náluk is így lesz, hogy aki nyert már háromszor, az megkapja a lehetőségét annak, hogy történelmet írjon.
Egy percünk van még hátra. Gyors megjegyzés, hogy mondjuk ennek a generációnak meg tényleg jól jön egy pihenősebb nyár. Tehát, hogyha, mint hogy a magyar válogatottnál és a kemény Dénesféle csapatnál láttuk, hogy azért egy-két játékos volt, hogy pihent egy nyarat, ami azt szolgálta, hogy felfrissítse egy picit a testét meg a
itt
lelkét.
Itt pedig az egész válogatott pihenne.
Igen, és ugye azt tegyük hozzá, hogy a női válogatottra is vár még egy cselejt, ez úgyhogy nagyon szurkolunk, hogy Cseh Sándor csapata is ott legyen majd a világdöntőben. Kedves hallgatóink, önök a Víz Összeköt adását hallgatták április 15-én, jövő héten szerdán folytatjuk, akkor már sokkal okosabbak leszünk, akár Milák Kristóf, akár az Európa-bajnoki szinteket illetően. Göbő és Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt
nagyon
volt velünk.
Köszönöm.
És jövő héten szerdán pedig folytatjuk, további jó rádiózást. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emé búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Köszöntöm Önöket, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, állandó beszélgetőtársammal, Virányi Zsolt vagyok. A Magyar Labdarúgó Szövetsége 1901. január 19-én alakult meg, méghozzá egy budapesti szálloda külön termében. Első elnöke Jász Géza lett. A századfordulón a honi labdarúgás ugrásszerű fejlődésnek indult. Mi több, 1902-ben a válogatott lejátszotta első hivatalos mérkőzését Ausztria ellen. 5-0-ra kikapott a magyar válogatott, de már 1901-ben verbúválódott az MLS válogatott. Beszéljünk röviden a kezdetekről. Szia Gábor!
Köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat. Az 1890-es években sorra alakultak a futballklubok, a szakosztályát 1897-ben létrehozó BTC mellett. A Magyar Úszó Egyesület, a MUE 1893-ban, a Műegyetemi Futballklub 1897-ben, a Ferencvárosi Torna Klub, az FTC 1899-ben, a Budapesti Sportklub, a BSC 1900-ban jött létre. Ez az öt együttes vett részt az első 1901-ben kiírt 8 fordulós bajnokságban, amelyet a BTC nyert meg veretlenül.
Mennyire volt népszerű az új játék?
Dr. Földessy János, a magyar futball megkerülhetetlen alakja, feljegyezte, idézem, rossz időben is folytak a labdarúgók edzései, mégpedig a fedett nemzeti lovardában. Továbbá december 14-én hatalmas hóesés zavarja meg, de csak látszólag a millenáris pálya futball életét. A BTC futballjátékosai azonban bokán felülérő hóban is vigan rúgják a labdát.
az egyre több együttes, a növekvő mérkőzés szám, a bajnoki megméretés igénye szükségesé tette a sportági szövetség megalapítását. Ez a Magyar Labdarúgó Szövetség háttere a létrejöttének. Az MLS 1901. január 19-én meg is alakult. De nézzük a részleteket.
A testület február 4-én pedig már arról döntött, hogy angol mintára kiírja a bajnokságot, a győztes két pontot kap, a döntetlenért egy pont jár. Leszögezték, hogy egy idényben a csapatok kétszer mérkőznek egymással. A játéktudás alapján két osztályba sorolták az együtteseket, az élvonal utolsó előtt és utolsó helyezettje osztályozót játszhatott a másodosztály első két helyezettjével. Az első bajnokit február 17-én játszott a BTC és a BSC a premieren, az előálló Róka János 3 és Raj Ferenc egy góljával 4-0-ra győzött. Idézett a Sportvilág értékeléséből a BTC-re vonatkozóan. Így hangzott, nagyon ügyesen viszik a labdát keresztül az ellenfél mezején, a kapu közelében azonban fejüket vesztik, és a legszebb alkalmakat elszalasztják. Ez különben a csapatnak régi hibája, melyen ez ideig segíteni nem sikerült, akárhogy kombinálták is a csatársort.
A szaksajtó miként vélekedett a bajnoki küzdelmekről?
A sportújság így értékelte a bajnok BTC játékát, idézem, míg belföldi csapatok ellen mindannyiszor fölényes sikerrel vette fel a küzdelmet, idegen, speciál pedig osztrák és cseh csapatokkal szemben mindannyiszor vereséggel végződött a küzdelme. A kudarcok azonban okulást szereztek neki, és örömmel látjuk elenyészni a csapat szelleméből az egoizmust, és az elbizakodottságot, mely sokszor okozója lőn a legsúlyosabb vereségeknek. Ám a legfontosabb, és ez hangozzék el, a futballjáték manapság hazánkban úgyszólván minden sport fölött dominál.
A sportág szempontjából az 1901-es esztendő legfontosabb eseménye az MLS megalakulása, az MLS tehát megalakult, ám meg kell említeni, hogy ebben az évben ugrásszerűen megnőttek a magyar klubok külföldiekkel vívott találkozói. Miként is?
Igen, a Műegyetemi FC 12, a BTC 11, a MUE 9, az FTC 4 nemzetközi meccset játszott, és a második vonalbeli együttesek is összemérték tudásukat határon túliakkal. A legerősebb ide látogató ellenfél a Southampton volt, az angolok 8-0 és 13-0 nyertek egy-egy magyar vegyes csapat ellen. Ugyanakkor az is tény, Budapesten kívül alig-alig volt futballélet, Debrecen, Szabadka, Temesvár, Pozsony, Sopron és Győr városa mondhatta még el, hogy éledezik a sportág.
Közismert, hogy Magyarország 1902. október 12-én Ausztria ellen játszotta első hivatalos nemzetközi mérkőzését, tehát 1902. október 12, 5-0 Ausztriának, tehát egy vereség. Ám 125 évvel ezelőtt március végén a Sportvilág a külföldi együttesek részletes programjáról úgy számolt be, hogy sok mindent megtudhattunk, és itt olvashattunk a válogatottról is.
Igen, az angol Richmond AFC április 7-én a MUE, 8-án a BTC, 9-én a Műegyetem, 11-én a Magyar Labdarúgó Szövetség válogatott csapata ellen lépett pályára, ami több a 13-ai programban az MLS válogatott és az angol Surrey Wanderers találkozója szerepelt. Az újság eképpen kommentálta a programot, idézem. A magyar futballsport fejlődése tette lehetővé, hogy a sport hazájából, Angliából tömegesen jöjjenek el hozzánk ezen sport kiváló művelői közül többen. Az esélyeket illetően így fogalmazott az újság, nem a győzelem kilátásával, hanem mert tanulni akarnak tőlük. A sportrágról egyébként a következő volt a lap véleménye. A legszebb küzdelem, amit a modern élet nyújthat.
Angliában milyen együttesnek számított a Richmond, illetve ez a bizonyos Surrey Wanderers?
Amatőrök voltak a Richmond is, és egy területi szerveződésből verbuválódott Wanderers is. Pontos elmondani, hogy március végétől húsvétig számos mérkőzést rendeztek, az osztrák Vienna például 1-0-ra legyőzte a BTC-t, az ellenfél 11-esből szerezte meg a győztes gólt.
Ráadásul a legjobbnak tartott magyar labdarúgó futballista Buda István beleütött kézzel a labdába a 16-oson belül. Mit tudunk Budáról?
Az Alberto Zsákik című könyvben ezekkel a szavakkal méltatják a szerzők a játékost. A századforduló ortya a magyar labdarúgás kezdeti éveinek talán legkiválóbb játékosa, az első válogatott csapatnak is tagja volt. Mindkét lábbal kitűnően kezelte a labdát, pompásan cselezett és nagy erővel pontosan lőtt. Buda István egyébként civilben, később postavezérigazgató lett.
Milyenek voltak a korszak szurkolói?
A Vienna BTC meccset 1901. március 31-én a Csömöri úton rendezték, ahol a közönség egy része folyton szitta a bécsi játékosokat. Idézem az újságot, a szidás oly fokra hágott némelykor, hogy igazságos érzésű embernek rosszul esett hallani. Sőt, a vendégfutbalistákat a meccs végén még kővel is megdobálták, rendőri biztosítással mentek az öltözőbe. A játékvezetőket ugyanúgy, hanem még jobban ócsárolták, mint a bécsieket, nem véletlenül jegyezték meg a Sportvilágban. Maholnap úriember nem vállalkozik bírói tisztre, ha folyton ki lesz téve inzultusoknak.
A Sportvilág ugye egy újság volt akkor, úgy mint manapság például a Nemzeti Sport. Menjünk is tovább, itt a Sport történelem adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársai. Gábor, régóta sportújságíróként dolgozol, és így az Arcanum segítségével nekünk hétről hétre hozol érdekes történeteket, most épp az MLS megalakulása a téma. Azért nem csak a magyar drukkerek voltak vérmesebbek a kelleténél ezen a bizonyos mérkőzésen.
A BTC egy évvel korábban 1900 márciusában 8-0-ra lemosta a Wiener FC 98-at, ugyancsak a Csömöri úton. A egy héttel később Bécsben 4-2-re kikapotta a kriketerektől. Manno Miltiadest ezt nyilatkozta az osztrák drukkerekről. Az ellenféltől nem féltünk, hogy féltünk volna a közönségtől? Mentő jobban ordítottak, annál erősebben játszottunk, ez csak természetes. Bécsben egy párszor előfordult, hogy néhány suhan szemtelenkedett, sértegetett. Bevittük az öltözőbe és adtunk neki néhány pofont. A közönség félt tőlünk, nem mi tőlük. Tegyük hozzá, persze, az eredményen ez nem látszott, ez a bátorság, mert ugye 4-2-re kikaptak.
Térjünk rá az első válogatott találkozóra.
1901. április 4-én az MLS összeállított egy csapatot, amely egy kombinált együttessel vette fel a küzdelmet, ám azért nagy választék nem volt, az ellenfelek a BTC-ből, a MUE-ből és a MÜEgyetemből kiválogatott futballistákból verbuválódtak.
Ki nyert az első mérkőzésem?
Némi meglepetésre a kombinált együttes 4-3-ra legyőzte az MLS válogatottat. A Sportvilág így értékelte a látottakat. Idézem, a játékosok mindkét párton nagyon szépen játszottak, rendes formája, alól egyedül a válogatott csapat két hátvédje játszott.
Tehát voltak, akik a formán kívül...
Igen, formán kívül voltak,
igen,
ezt
de
így
azért,
mondjuk ma.
Hát a mai nyelvezetben. Kik voltak ők?
A BTC két bekje Harsádi József és Bodor Ödön, a MUE játékosa.
Ma már nyilván sporttörténeti a névsor. Hogyan állt fel az MLS csapat?
A BTC kapusa Bádonyi védett, előtte Harsádi és Bodor volt a két védő, a fedezetsor így állt fel: Lindner, Ordódi, Pozsonyi, a csatársor Koch, Zsilmó, Gilli, Róka, Raj összeállításban lépett pályára. A sportújság hozzátette, idézem, akik a kombinált csapatban játszottak, a válogatott csapat tagjaival meglehetősen egyenlő képességűek.
Közülük kik voltak ott másfél évvel később a Magyarország első hivatalos válogatott mérkőzésen, Ausztria ellen a csapatban?
Az MLS csapatból a kapus Bádonyi és a fedezett Pozsonyi, a kombinált együttesből pedig Buda, és Zsirmó Ferenc töltötte be a szövetségi kapitányi tisztséget.
A kontinensen mennyire volt elterjedt ez időtájt a labdarúgás?
Valóban érdemes körbenézni Európán. A Sportvilág arról is beszámolt, hogy Bécsben, Bádenben, Prágában, Berlinben is rendeztek mérkőzéseket, sőt az angol profi bajnokság eredményeit is közölt az újság, és talán mondani sem kell, arról is beszámolt, hogy húsvét környékén a Richmond és a Surrey Wanderers Prágában vendégeskedik.
Hogyan kezelte a magyar sajtó a labdarúgást?
Talán meglepő, de szinte teljesen napra kész volt. A mérkőzéseket olyan formában tudósították szinte, mint manapság, tehát rögzítették a támadások leírását is.
Nem keltett csalódást, vagy pedig aggodalmat, hogy játéktudásban elmaradtunk az angoloktól?
Nem. A Richmond ugyan 6-0-ra legyőzte a MUE-t, a BTC-t ugyancsak 6-0-ra, a műegyetemistákat és a szövetség együttesét egyaránt 4-0-ra verte meg, de a Sportvilág leírta, amire számíthatunk, idézem: el volt erre készülve minden ember, hiszen nem nemzeti vetélkedés volt ezúttal a cél, hanem az okulás az angolok játékából, hogy a magyar játékosok lássák, hogy a futballban mennyire lehet fegyelmezni a lelki tulajdonságokat, mennyire képes uralkodni a józan gondolkodása szenvedély felett, és mi tökélyre vihető a testi ügyesség. A testi ügyesség az ész és lélek működésének harmóniája ez a játék, és annál tökéletesebb, minél nagyobb ez a harmónia. Az angolok játékáról is írt, idézem, remélhetőleg olyan hatással lesz játékosainkra, hogy a csapatok játéka helyes mederbe terelődik, és észrevehetőleg javulni fog.
A Sportvilág, tehát az újság így fogalmazott a szövetségi válogatott játékerejével kapcsolatban. A legerősebb csapat, amelynek némi esélye van arra, hogy erős küzdelem árán engedi át a győzelmet az angol csapatnak.
Ezzel párhuzamosan a lap elemezte a Richmond és a Surrey Wanderers játékerejét összefoglalva, előbbi majdnem a profik szintjén állt, utóbbi egy alkalmi együttes volt, amely Surrey kerület jó labdarúgóiból állt össze, mi több a játékstílust is elemezte a lap, némiképpen részletezve idézem, a richmondi játékosoknál az egyéni játék és az összjáték ügyes összhangba hozása volt meglepő, a nálunk tapasztalt játékkal szemben, a Surrey Wanderers csapatánál pedig a tiszta passzjáték dominált. Utóbbiak játéka a szemnek nem annyira tetsző, mint a richmondiaké, de a kivitelben hasznosabb, a richmondiaknál nem láttunk olyan gyors kombinációkat.
Hogyan alakult a Richmond és az MLS csapat találkozója?
Az angolok 1-0-ás félidei vezetést követően 4-0-ra győztek.
A másik brit ellenféllel miként bírtak a mieink?
Sehogy, a Wanderers 2-0-ás félidő után 5-1-re nyert, a magyar gólt a Magyar Úszó Egyesület csatára Szerémi Jenő lőtte.
Mondhatjuk iróniával is, hogy becsület volt szerzett.
Szó szerint egyébként, tudnék, a banketten az egyik richmondi futballista, a csatár P. Cox a magyarok játékával kapcsolatban kifejtette, idézem, sokkal helyesebb, ha a csapatok támadnak teljes erővel, mint ha védésre adják magukat, mert dicsőségesebb eredmény egy adott gól sok kapottal szemben, mint kevesebb kapott semmi adottal szemben.
Magyarra lefordítva ez azt jelenti, az 5-1-es vereség jobb eredmény, mint a 4-0-es zakó.
Így van.
Ez itt a Sporttörténelem, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával Virányi Zsolt beszélget az MLS megalakulásáról. A szövetségi együttes kétszer is összemérte erejét a Surrey Wanderers-szel, az említett csapattal. Mi lett a második mérkőzés végeredménye?
6-1-re győzött az ellenfél, félidőben 1-0 volt az állás a javukra, de ez ugye az előbb felsoroltak miatt jobb, mint az 5-0-ás vereség. A becsület gólt Miski Ferenc, a műegyetemisták támadója lőtte.
Végezetül itt a mostani beszélgetésben állapítsuk meg, hogy milyen következtetést vontak le a magyar együttes tudására vonatkozóan ezekből.
Idézem, az összeállítás elég sikerültnek mondható, és ha tekintetbe vesszük, hogy trenírozásról és megszokásról szó sem lehetett az utolsó pillanatban összekombinált csapatoknál, a csapatok játékával is meg lehetünk elégedve. Elvégre 5-1 és 6-1 nem rossz eredmény a mi csapataink részéről a Surrey Wanderers-szel szemben, hiszen a nagyra tartott Slavia is első nap hasonló arányban szenvedett vereséget ugyanezen csapattól. Én magam hozzáteszem, Prágában a csehek is 0-5 után lőtték a szépítő találatukat.
Turi Gábornak köszönöm szépen, a hallgatóknak meg a figyelmet. A Magyar Labdarúgók Szövetsége 1901. január 19-én alakult meg. Ahogy a bevezetőben is mondtam, egy budapesti szálloda külön termében, az első elnöke pedig Jász Géza lett, és bizonyos érdekes mérkőzésekről a Richmond EFC, vagy épp a Surrey Wanderers elleni MLS válogatott összecsapásokról beszélgettünk. Hát itt három vereség, vagy közismertebb nevén, három zakó volt a téma, a főszerepben a magyar labdarúgás. Még egyszer köszönjük a figyelmet, folytatjuk egy héttel később, szintén itt a Sporttörténelem adásában. Viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai